Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus. 2025. szeptember 19-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves korán kelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap. Védj fel ma morcképet, vagy vidáman mosolyog le ránk. Mindegy. Köszöntöm minden órát, perced, vagy akár másodperced is. Hozzál bár nekem örömöt, munkát, pihenést, vagy éppen szomorúságot. Köszöntlek ismételten szép mai nap, ha megadod a lehetőséget felüdülésre. Köszöntlek esős reggel. Bárcsak minden egyes esőcsepp lemosná hibáinkat és számtalan tökéletlenségeinket, hogy aztán, mikor kiragyog a nap, képesek legyünk magunkba szívni ragyogásának egy pici sugarát, hogy aztán azt széthintsük magunk körül. Közben pedig daloljuk az Úr dicsőségét, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Tamási Áron írótól kölcsönöztem. Szerinte a jószándékú ember élete tele van küzdelemmel, javító gonddal és tápláló reménnyel. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Vilhelminákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ma is fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal szeptember 19-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel számítok megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Töltsék műsorainkkal a reggeli órákat, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek!
A nap imája.
Add Uram, hogy a szívem elteljen a nyomorultak iránti irgalommal, hogy tudjon együtt szenvedni. Készségesen segítsen, s inkább akkor legyen boldog, amikor ad, s nem, amikor kap. Add, hogy a szívem könnyen megbocsásson, és tudjon ellenállni a haragnak. Soha ne egyezzék bele a bosszú gondolatába, s minden dologban annyira figyeljen mások szükségleteire, mint a sajátjára. Hassát lelkemet irgalmasságot harmata, szívemben csorduljon túl a jó akarat, s mindenkinek mindenet tudjak lenni. Amen.
hallgassák meg híreinket.
A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására, novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, jelentette ki a Facebook oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, a nyugdíjasok átlagosan 47.200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az infláció követő nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt nyugdíjat kapják. Eközben zajlik a 30.000 forintos élelmiszerutalvány postázása is az időseknek, tette hozzá. És abban is biztosak lehetnek, hogy a kormány tartja a szavát. Megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is, összegzett Zsigó Róbert. Életveszélyesen megkéseltek egy nőt Veszprémben csütörtök reggel. A 36 éves elkövetőt rövid időn belül őrizetbe vették, tudatta a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán. Közölték, reggel 8 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrség segélyhívó számára, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a női elkövetőt, és 3 órán belül elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás. A rendőrség csütörtökön intézkedett Ruszén Szendi Romulus fegyverügyében, mert a Tiszapárt szakértője fegyverrel ment az emberek közé, írta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. A Tisza politikus a fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen az emberek között. Ezt maga Ruszén Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Olvasható a bejegyzésben, melyben az államtitkár felvetette, ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt kelt fegyverrel. Rendőrségi eljárás indult ellenem, és lefoglalták a fegyverem, közölte Ruszén Szendi Romulus, a Tiszapárt szakértője a Facebook oldalán. A rendőrség azt közölte, a május 8-ai szeghalmi rendezvénnyel kapcsolatban szabálysértési előkészítő eljárást indítottak. A volt vezérkari főnök bejegyzésében azt írta, ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban, elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem, és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást, és megfellebbezhetem a határozatot. Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem, és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek. Az ATV rendőrségi forrásokból úgy tudja, a rendőrség visszavonta a Ruszén Szendi Romulus fegyverviselési engedélyét. Emlékeztettek, az esetet követően Tényi István ügyvéd feljelentést tett lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál. Az igazságügyi minisztérium a leghatározottabban visszautasítja Dobrev Klára DK elnök valótlan állításait, melyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett, tudatta a tárca az MTI-vel. Közleményük szerint az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik. Mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült. Írták, hozzátéve Dobrev Klára a sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehet, amely kormánytag érintettségéről szól, aljas rágalom, minden alapot nélkülöz. A tárca tudatta, hogy ezért haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, még északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. 14. Leó részvéte Katalin Kenti hercegné halála miatt. Leó pápa első alkalommal fogadta II. Karekin örmény katolikost. A Szentatya imádkozik Charlie Kirkért és családjáért. Lengyel diplomatát nevezett ki a pápa iraki nunciusnak. Ravasság. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra. Leó pápa részvéte Katalin Kenti hercegné halála miatt. 14. Leó táviratban fejezte ki részvétét 3. Károly brit királynak, Katalin hercegné elvesztése miatt, aki szeptember 4-én hunyt el 92 éves korában a Kensington palotában. Temetését kedden tartották, amelyre a pápa eljuttatta táviratát. Őszinte részvétéről biztosította ebben a fájdalmas pillanatban a királyi családot, Eduard, Kenti herceget, gyermekeiket és unokáikat. A pápa Isten irgalmába ajánlja az elhunyt nemes lelkét. Köszönetet mond, amiért Katalin számos jótékonysági projektben védnökséget vállalt, és ápolta a legsérülékenyebb személyeket. Táviratában a Szentatya apostoli áldását küldi, a feltámadt Úrban való vigasz és béke zálogaként. A temetést a Westminsteri székesegyházban tartották, mivel a Kenti hercegné katolikus vallású volt. Egy yorkshire-i arisztokrata család leszármazottjaként született, majd 1961-ben került a királyi családba, amikor feleségül ment a Kenti herceghez, 5. György király unokájához. Rómában, az angol kollégiumban délután 5 órakor a Kenti hercegnére emlékező szentmisén Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkára olvasta föl Leó pápa üzenetét, amelyet a londoni temetésre küldött.
Leó pápa első alkalommal fogadta II. Karekin örmény katolikost. Castel Gandolfóban 14. Leó pápa kedden audiencián fogadta II. Karekint, az összes örmény katolikoszát, aki az örmény apostoli ortodox egyház vezetője 1999 óta. Ez volt az első alkalom, hogy 14. Leó pápa és II. Karekin, vagyis a két pápa találkozott. 25 évvel ezelőtti megválasztása óta Karekin katolikos találkozott II. János Pállal, 16. Benedekkel és Ferenc pápával. A keddi audienciára a Villa Barberiniben, a Castel Gandolfói pápai rezidencián került sor, ahová Leó pápa hétfő este utazott egy napra. A találkozó testvéri és szívélyes légkörben zajlott, amelynek során különféle egyházi kérdéseket vitattak meg, és az örmény pátriárka hangsúlyozta az árcaki örmények sorsát, nyilatkozta Kajág Barsamian érsek, az Ecsmiadzini örmény apostoli egyház szentszéki képviselője a Vatikáni Rádiónak adott telefoninterjújában. Itt jegyezzük meg, hogy az árcaki örmények egy örmény kisebbséghez tartozó népcsoport, akik a vitatott hovatartozású, történelmileg örmények által lakott területen élnek, melyet árcáknak, vagyis azeri néven Nagorno-Karabakhnak neveznek. Ez a terület 1991-ben kiáltotta ki függetlenségét a hegyi karabahi örmény köztársaság néven, de a nemzetközi jog szerint Azerbajdzsán része. A pátriárka meghívta Leó pápát, hogy látogasson el Örményországba, folytatta a Barsamian érsek, és mindketten megerősítették, hogy szükség van a békére, az igazságosságon alapuló békére, ahogy azt Karekin katolikos is hangsúlyozta. Mint ismeretes, az örmény ortodox egyház két katolikátusból és két pátriárkátusból áll, és közel 6 millió hívet számlál. Az Ecsmiadzini és az Anteliázi katolikátus teljes szeretett közösségben van egymással, de adminisztratív szempontból függetlenek. a jeruzsálemi és a konstantinápolyi örménypátriárkátus Ecsmiadzintól függenek spirituális kérdésekben. A katolikosszal együtt az audiencián jelen volt a küldöttség minden tagja, aki elkísérte őt római látogatására. Leo pápával tartott megbeszélését követően a csoport a Vatikánba látogatott, ahol a pátriárka találkozott Kurt Koch bíborossal, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusával, és José Talentino de Mendonça bíborossal, a kulturális és oktatási dikasztérium prefektusával. A nap programjában szerepelt a Santa Maria Maggiore bazilika meglátogatása is. A pápai bazilikában II. Karekin imával kívánta Leroni tiszteletét Ferenc pápa előtt, akihez a párbeszéd és a barátság szálai fűzték. Ezután megállt, hogy imádkozzon a Salus Populi Romani híres Mária ikon előtt is. A katolikosz első római látogatására 2000. november 9-e és 10-e között került sor, amikor az Örményország újonnan megválasztott katolikoszaként Szent II. János Pál vendége volt a 2000-es szentév alkalmából. E látogatás során Szent VI. Pál és első Vasken által 1970. május 12-én aláírt nyilatkozatot követően közös nyilatkozatot írtak alá. Ez egy lépés volt a két egyház közötti teljes szeretett közösség helyreállítása felé vezető, ma is folyamatban lévő úton. Együtt valljuk meg hitünket a Szent Háromságos Istenben és az Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki emberré lett a mi üdvösségünkért. Hiszünk az egy, katolikus, apostoli és szent egyházban is. Az egyház, mint Krisztus teste, valóban egy és egyedülálló. Ez a közös hitünk, amely az apostolok és az egyházatyák tanításán alapul, áll a nyilatkozatban. Továbbra is imádkozunk a teljes és látható szeretet közösségért közöttünk, folytatta a közlemény, megerősítve a közös küldetést, nevezetesen az apostoli hit tanítását és Krisztus minden ember, különösen a nehéz körülmények között élők iránti szeretetének tanúságtételét. A látogatás során II. János Pál átadta Karekinnek világosító Szent Gergely erekéjét. Egy évvel később, 2001. szeptember 25-e és 27-e között a lengyel pápa Örményországba látogatott, hogy megünnepelje a kereszténység államvallásán nyilvánításának 1700. évfordulóját. Ő volt az első pápa, aki örményföldre lépett. Szent Gergely erekéjét átadták első Aramnak, a cilíciai örmények pátriárkájának, valamint az akkori örmény katolikus pátriárkának, 19. Nerzesz Bedrosz Tármuninak is. Második Karekin katolikosz 2008. május 6-a és 9-e között visszatért a Vatikánba 16. Benedek pápa meghívására, hogy részt vegyen egy ökumenikus szertartáson, amelyet a pápa vezetett. 2015. április 12-én a katolikosz ismét visszatért a Vatikánba Ferenc pápa kívánságának megfelelően, aki azt szerette volna, ha az Ecsmiadzini örmény egyház feje mellette állna a Szent Péter bazilikában az 1915-ös örmény népirtás vértanúinak emlékére bemutatott szentmisén. A szertartáson Ferenc pápa Nareki Szent Gergelyt az egyetemes egyház doktorává nyilvánította, ami egy nagy jelentőségű pillanat volt az egész örmény egyház számára. II. János Pál nyomdokaiba lépve Ferenc pápa is ellátogatott Örményországba 2016. június 24-e és 26-a között. Az első keresztény országot, ahogy az apostoli út mottója is hirdette, az argentin pápa 2018-ban ismét megtisztelte, amikor felavatta Nareki Szent Gergely szobrát a vatikáni kertekben. Második Karekin is jelen volt ezen a napon, Serge Sargsyan, az örmény köztársaság akkori elnökével együtt. Ugyanebben az évben, októberben második Karekin ismét meglátogatta Ferenc pápát, és számos római kúriai képviselővel találkozott. Egy újabb találkozóra került sor 2020. szeptemberében, és ez alkalommal a katolikusz megosztotta a pápával az árcák elleni katonai műveletek után kialakult helyzettel kapcsolatos legfrissebb információkat. Ezzel is hangsúlyozta, hogy fontosak a pápa felhívásai, amelyek a konfliktus befejezésére és a békehelyreállítására szólítottak.
A Szent Atya imádkozik Charlie Kirkért és családjáért. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni megerősítette, hogy Leó pápa múlt szombaton az USA új szentszéki nagykövetével történt beszélgetés során megígérte, hogy imádkozik a szeptember 10-én meggyilkolt keresztény aktivista politikusért és családjáért. A pápa megerősítette, hogy imádkozik Charlie Kirkért, feleségért és gyermekeikért. Azon a szombati audiencián, amelyen a merénylet után 3 nappal fogadta az Amerikai Egyesült Államok új szentszéki nagykövetét, Brian Birchet, megbízó levele bemutatás alkalmából. Ezt Matteo Bruni szentszéki szóvívő mondta el újságírói kérdésekre válaszolva. A Szentatya aggodalmát fejezte ki a politikai erőszak miatt, és arról beszélt, hogy óvakodni kell az olyan retorikától és kihasználástól, ami széthúzáshoz vezet, nem pedig párbeszédhez, tette hozzá a vatikáni sajtószóvívő. Pietro Parolin bíboros államtitkár egy vatikáni konferencia után nyilatkozott az újságíróknak, akik az amerikai konzervatív keresztény aktivista Charlie Kirk meggyilkolásáról is kérdezték. Ellenzünk mindenféle erőszakot. Nagyon-nagyon toleránsnak kell lennünk és tisztelni mindenkit, akkor is, ha nem osztjuk mások nézeteit, nyilatkozatait és gondolatait. Ha nem vagyunk toleránsak, és nem adjuk meg a tiszteletet, hanem erőszakosak vagyunk, akkor az valóban nagy problémát fog okozni a nemzetközi és a nemzeti közösségen belül is, mondta még Parolin bíboros. Lengyel diplomatát nevezett ki a pápa iraki nunciusnak. 14. Leó pápa szeptember 18-án Miroslav Stanislav Wachowski prelátust kinevezte iraki apostoli nunciussá, és egyben címzetes érseki rangra emelte. A lengyel diplomata 2004 óta áll a Szentszék szolgálatában. Eddig az államokkal való kapcsolatok altitkára volt. A kinevezés hírét Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára jelentette be, a vatikáni államtitkárság 3 szekciójának jelenlétében. Miroslav Stanislav Wachowski 1970-ben született a lengyelországi Pécsben. 1996-ban szentelték pappá az Elki egyházmegyében. Kánonjogból diplomázott. 2004-ben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. Előbb a szenegáli pápai képviseleten dolgozott, majd az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, aztán az ENSZ bécsi irodájában, a lengyelországi apostoli nunciatúrán, végül pedig a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok szekciójában, melynek 2019-től altitkára volt. Az új iraki nuncius a lengyelen kívül olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul beszél. Ravasság. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 25. vasárnapra.
Amikor valaki elkezd mesélni egy már számomra ismerős történetet vagy filmet, megvan a kísértés arra, hogy felszínesen hallgassam, vagy meg se halljam a benne rejtőző újabb és újabb üzeneteket, amelyeket korábban nem hallottam meg bennük. Ilyen vagy hasonló hozzáállással könnyen lezárhatom egyéni fejlődésem útját. Ezért talán már ismét sokak számára ismerős történettel indítok, abban a reményben, hogy van számomra üzenete még akkor is, ha ismerem. Sok minden ismerős lehet nekem már. El is mondom, hogy hallottam, mégsem változott semmi. Akkor tényleg hallottam? Nyitva tartottam szívemet, vagy csak a fülemet? 2 kisgyermekről szól a történet, egyikük tántoríthatatlan optimista, aki szerint az élet olyan, mint a habos torta. A másik viszont megkeseredett pessimista, aki mindenben a rosszat látja. Szülei mindkettőt pszichológushoz vitték. A szakember azt tanácsolta, hogy próbálják kiegyensúlyozni a 2 gyermek személyiségét. A legközelebbi születésnapjukon külön-külön szobában bontassák ki velük az ajándékaikat. A pesszimistának vásároljanak össze szebbnél szebb ajándékokat, az optimistának pedig adjanak egy doboz trágyát. A jó emberek tartották magukat az útmutatáshoz, és kíváncsian várták az eredményt. Amikor bekukucskáltak a pesszimistához, hallhatták, hogy megállás nélkül zugolódik. Jaj, de ronda számítógép! Az okostelefonom tönkre fog menni. Láttam már ennél nagyobb távirányítós autót is. Lábújhegyen a másik ajtóhoz lopakodtak, s a kulcsukon át látták, hogy az ők is optimistájuk sugárzó arccal labdázik a lócitromokkal. Úgy sem csapnak be, kuncogott. Ahol ennyi trágya van, ott egy póni lavacskának is kell lennie. Szemem előtt megjelennek emberek, akik derűt sugároznak, pedig az élet nekik sem könnyebb, mint azoknak, akik szüntelenül panaszkodnak. Mindenki szenved. De nem mindegy, hogyan állok hozzá életem formálásához. Talán furcsa, hogy Jézus korának egyik ravasz agronómusát állítja példaként. Fontos azonban tisztázni, hogy ő nem a hűtlen intéző ravasságát, csalását dicséri, hanem annak az élni és túlélni akarását. Ezért is mondja, hogy a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Korruptabbak, és ezt a romlottságot, a ravasságot udvariasan, sejemkesztyűsen viszik előre. Adja magát a kérdés, vajon létezik keresztény ravasság? Milyen a keresztény furfang, ami nem bűn, hanem arra szolgál, hogy előre vigyem az Úr szolgálatát és segítsem a többieket? Létezik keresztény dörzsöltség? Igen, van egyfajta keresztény szimat, ami segít előre haladni anélkül, hogy beleesnék a korrupció érdekszövetségébe. Az evangéliumban Jézus megjelöl néhány ellenpontot, amikor például azokról a keresztényekről beszél, akik bárányok a farkasok között, vagy hogy legyenek ravaszok, mint a kígyó, és szelidek, mint a galamb. Akkor tehát mi a teendő? Három magatartásformát kellene követnem. Az első az egészséges bizalmatlanság, amikor óvatos vagyok azzal, aki túl sokat ígér, túl sokat beszél, vagy aki azt mondja, fektess be a bankomba, és én kétszeres kamatot adok neked. A második, megfontoltság a gonosz csábításokkal szemben, és ismerni, beismerni gyenge pontjaimat, ahol leggyakrabban elbukom. És a harmadik magatartásforma, hogy imádkozzak azért, hogy az Úr adja meg a kegyelmet, hogy meglegyen bennem ez a keresztény életre valóság. Ha van valami, amit egy keresztény nem engedhet meg magának, az a naivitás, mondta Ferenc pápa egyik homiliájában. S hozzátette a következőket is. A keresztény ember egy kincset hordoz magában, a szent lelket, akit őriznie kell. A naív ember hagyja, hogy elrabolják tőle a szent lelket. Egy keresztény nem engedheti meg magának, hogy naív legyen. Ezért kell kérni többször is a keresztény ravasság és a keresztény szimat kegyelmét. Eddig a pápa gondolatai. E magatartás kialakításában fontos, hogy a kis dolgokban is hű legyek. Aki csak nagy dolgokat akar tenni, egy idő után elbukik. A kis dolgokban egészen és hűségesen benne lenni, ez a keresztény magatartás lényege. És ez segít a jó értelemben vett keresztény ravasságban is, hogy ne naív legyek, hanem Krisztus követő és az ő képét formáló hiteles ember. Kész vagyok ezt megtanulni?
Ravasság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. Leó pápa a szeptember 16-án Castel Gandolfóban találkozott második karekin örmény katolikosszal. Beszélgetésük középpontjában az igazságon alapuló béke témája állt, valamint az örmény menekültek és foglyok támogatása. A keresztény egyházak szerepe a párbeszéd, a megbékélés és a népek közötti testvériség előmozdításában. Magánbeszélgetésünk mintegy fél órán át tartott, mondta az Agency hírügynökségnek az Ecsmiad Zini központú örmény apostoli egyház szentszéki képviselője Kajag Barsamianiassek. Ezt követően a pápa üdvözölte a katolikus teljes delegációját. A katolikus személyesen mondta el nekem, milyen mély benyomást tett rá a pápa, a személyisége, alázata és természetesen a szellemisége, tette hozzá. 50 napon belül iható lesz a vezetékes víz, a Parajdi bánya katasztrófa nyomán vízellátási gondokkal küzdő Maros megyei településeken. Miután az illetékesek csütörtökön elkezdték a sótalanító berendezések beszerelését, közölte a román vízügyi igazgatóság. A tájékoztatás szerint a Dicsőszentmártoni polgármesteri hivatal már csütörtökön elrendeli a munkálatok elkezdését a Maros megyei kisváros víztisztító állomásánál. A beszerelési munkálatok 50 napig tartanak, ezek befejeztével a térségben ismét iható lesz a vezetékes víz, írta a Facebook bejegyzésében a vízügyi hatóság. A közlemény szerint a napokban a Maros megyei önkormányzat is elrendeli a munkálatok megkezdését Küküllő Széplak és Gyulakuta víztisztító állomásainál, ahol szintén sótalanító berendezéseket szerelnek fel a Kisküküllőn érkező sós víz ihatóvátételéhez. A berendezések ugyanakkor csak rövid távú, ideiglenes megoldást jelentenek a Parajdi sóbánya katasztrófája nyomán sóval szennyezett Kisküküllő mentén lévő települések vízellátására. A szlovén kormány csütörtökön elfogadta annak a törvénynek az alapelveit, amely minden munkavállaló számára kötelező karácsonyi bónuszt vezetne be, valamint megemelné az általányadózó egyéni vállalkozók bevételi értékhatárát, jelentette be a kabinetülését követően a pénzügyminiszter. A karácsonyi bónusz más néven a 14. havi bér kötelező lenne, és a havi bruttó jelenleg 1277 euró minimálbér felét tenné ki. Klemen Bosztjáncsics elmondta, a kormány eredetileg ingatlanadót akart kivetni, és az ebből származó bevételt a munkát terhelő adók csökkentésére akarta fordítani, de végül más eszközöket keresett a lakosság anyagi helyzetének javítására. A miniszter emlékeztetett, hogy a karácsonyi bónusz sok európai országban bevett gyakorlat, Ausztriában és Olaszországban általános, Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban pedig törvény alapján kötelező. A most tervezett juttatás hasonlóan az évi szabadságpénzhez adómentes lenne, tette hozzá. Végül a várható időjárásról. Napos időben lesz részünk, csak kevés helyen zavarhatják időnként felhők a napsütést, csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel helyenként párás, ködös lehet az idő, kora reggel 7 és 14, délután 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeptember 19-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Wilhelminákat. A Wilhelmina latin, germán, német eredetű név, a Wilhelm a továbbképzése. Jelentése erős akaratú, védelmező. A Wilhelminák védőszentje pedig az az Emilia Wilhelmina de Rodat, aki szerzet alapító volt. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Wilhelmina nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jó Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Míg a házadba fújtál a széltől,
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 19-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi, politikus. A nemzet függetlenségéért, a feudális kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja volt ő. Nevéhez fűződött az iparegylet megalakítása, valamint a gazdasági önállóság előmozdítására az első magyar iparmű kiállítás megszervezése. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848-tól a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány, pénzügyminisztere volt. A Habsburgház trónfosztása után ő lett Magyarország kormányzója és ideiglenes államfője. 1849. augusztus 11-én Aradon lemondott és Görgeire ruházta a hatalmat. Majd az augusztus 13-ai világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig harcolt a magyar ügyért. 1889-ben született Sarah Louise Delaney, amerikai pedagógus, aki a Columbia Egyetemen szerzett tanári diplomát. Nővérével Bessie-vel írott önéletrajza, a Having Our Say bestseller volt. 1911-ben született William Golding, Nobel-díjas angol író, a Legyek ura szerzője, aki 1983-ban lett Nobel-díjas. 1922-ben született Majtényi Erik, romániai magyar költő, író, műfordító és újságíró, aki 1946 után a romániai magyar sajtó vezető munkatársa lett. 1952-től a 60-as évek közepéig szinte évenként jelentek meg verses kötetei. Válogatott verseit románul is kiadták. Műfordítói munkássága során szovjet és román költők verseit tolmácsolta magyarul. Sokrétű tevékenységet folytatott, társadalmi megbízatásokat is teljesített. Így 1955 és 56 között a Romániai Írók Szövetségének titkára volt. Életművéhez szervesen hozzátartoznak prózai és publicisztikai írásai, gyermekversei, valamint műfordításai. 1982. január 22-én hunyt el. Szintén 1922-ben született Emil és Dana Zatopek, házaspár, csehszlovák sportolók. Nem tévedés, Emil Zatopek és Dana Ingová ugyanazon év egyazon napján született, és 1948-ban kötöttek házasságot. Érdekesség, hogy 1952. július 24-én Helsinki-ben egy napon nyertek olimpiai bajnokságot is. Emil 5000 méteres síkfutásban, Dana pedig gerelyhajításban. Ezen kívül Emil 1948-ban és 52-ben még 10.000 méteren is, 1952-ben pedig maratonfutásban is aranyérmes lett. Tehát ő négyszeres olimpiai bajnok. 1922-ben született Őrsi Gyula, állami díjas jogász, akadémikus, aki iskolateremtő személyiség volt a magyar polgári jogban. Tudományos eredményeit világszerte elismerték és nagyra értékelték. Munkásságának középpontjában a polgári jog lényeges, általános kérdései álltak. Jelentős monográfiákban dolgozta fel a tulajdonjog, a polgári jogi szerződés és az összehasonlító polgári jog alapvető problémáit. 1978 és 84 között az Eötvös Loránd tudományegyetem rektora volt. 1933-ban született dr. Fenyvesi Máté, válogatott labdarúgó, állatorvos, politikus, akinek testvére Fenyvesi József, ferencvárosi labdarúgó. 1948-ban White-szigetén született Jeremy Irons, Oscar-díjas angol színész, akit láthattunk többek között az Élet mindig drága és a Vasálarcos című filmekben is. Bristolban végzett a Színi Akadémián, pályafutását színpadi színészként kezdte, majd tévéfilmekben szerepelt. Az arisztokratikus megjelenésű színész nevével 1981-ben ismerkedhettek meg a mozilátogatók a Francia hadnagy szeretője című filmben, ami után elárasztották szerepajánlatokkal a híres rendezők. Jeremy Irons nagy tehetséggel alakít öntörvényű, belülről zaklatott figurákat, akik tökéletes nyugalmat árasztanak kifelé. 1991-ben a Szerencse forgandó című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott. 1998-ban pedig életművét Félix díjjal is jutalmazták. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1993-ban hunyt el Mihály András, Kossuth díjas zeneszerző, karmester, gordonka művész, akinek eredeti neve Mautner András volt. Főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, kórusvezető, az Operaház főtitkára majd igazgatója, a Budapesti Kamara Együttes megalapítója és vezetője is volt. 2002-ben Budapesten hunyt el Hajdú Péter, Széchenyi díjas magyar nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akinek kutatási területe uráli nyelvrendszerek, a finnugor uráli nyelvészet általános kérdései, a nyelvhasonlítás, összehasonlító, tipológiai, areális, módszertani kérdései és konkrét nyelveken való vizsgálatom. A szamojéd nyelvleírás és nyelvtörténet, a nyelvészet alkalmazása az uráli nyelvek és népek előtörténetének vizsgálatában. Ezek voltak tehát kutatási területei. 2006-ban hunyt el Bellák László, világbajnok asztali teniszező, aki 10 év alatt 1938-ig összesen 21 világbajnoki érmet szerzett, közülük 7 aranyérem. 3 egyéni világbajnoki döntőjét mindannyiszor honfitársai ellen veszítette el. 59-szer volt magyar válogatott, 1936-ban pedig 2 magyar bajnoki címet is szerzett. 1938-ban az Egyesült Államokban telepedett le, ahol tovább folytatva sportpályafutását 6 amerikai bajnoki címet szerzett. Az aktív sportolást 1944-ben fejezte be, az Egyesült Államokban hunyt el. 2010-ben Zürichben hunyt el Polgár László, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Első külföldi fellépésére 1978. novemberében került sor, amikor Hamburgban lépett fel Mozart Szöktetés a Szerályból című operájában. Gyakran szerepelt kortárs operákban is. Részt vett a salzburgi ünnepi játékok előadásain, és rendszeres vendége volt a zürichi és müncheni társulatoknak. A világ szinte minden táján fellépett. Bartók kék szakálúját énekelte Athénban, Chicagóban, Dresdában, Kopenhágában, Londonban, Prágában, Tokióban és a Milánói Szkálában egyaránt. A fellépések mellett a Zürich Winterthuri Konzervatóriumban tanított, valamint Magyarországon is. 2010. szeptember 19-én Zürichben váratlanul elhunyt. 1971-ben kötött házasságot Gergely Ágnessel, akitől 3 lánya született, Katalin, Judit és Éva. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A katolikus egyházban ma Szent Januárius emléknapja van, aki Benevento püspöke volt, és aki hatodmagával halt mártír halált a Diocletianus féle keresztény üldözések során 284 és 305 között. Januárius nevéhez egy még ma is meglévő csoda kötődik, a nápolyi vércsoda. Ez a jelenség abban áll, hogy a templomban őrzött üvegtégelyben lévő alvott vér időről időre folyékonnyá válik és láthatóan felbuzog. 1819-ben John Keats megírta az Óda az őszhöz című költeményét. 1849-ben Oaklandben megnyílt az első nyilvános mosoda. 1853-ban első Ferenc József osztrák császár és magyar király elrendelte a Szent Korona budai várban való őrzését. Megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, és a budai várban jelölte ki őrzési helyét. 1893-ban Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők. 1928-ban mutatták be először a Mickey Mouse című filmet. 1952-ben Budapesten leleplezték az előző Kossuth szobor helyére felállított Kossuth emlékművet, amely emlékmű Kossuth Lajos születésének 150. évfordulója alkalmából készült. A szoborcsoport fő alakját Kisfaludi Stróbő Zsigmond, mellékalakjait Kocsis András és Ungvári Lajos készítette. Kedves hallgatóink, szeptember 19-ei kalendáriumunkat hallották.
Nem érezhet szeretem, bárki mondja, el ne hidd. Hiába volt a sok beszél, a szívedben őrizd tovább, és el ne hagyd senkiért. Bárki jönne, aki helyemre lép, mondd el neki, milyen szép volt anyád. A szívedben égjen a láng, égjen a tűz még tovább. Ha még egyszer láthatnám azt, amit egyszer láttam már, ha még egyszer itt lennék, simogatnám, mint a szél. Ha még egyszer láthatnám, ha még egyszer itt lennék,
kedves hallgatói!